hármas mezőnyben váratlan visszalépésekben a legnagyobb előlete Karácsony Gergelynek van. Tehát aki váratlan helyzetben, egy versenyben esélyesként képes arra, hogy a teljes ellenzéki szavazótábort egyébként cserben hagyva visszalépjen, ott azért szerintem szintén föltehető relevánsan az a kérdés, hogyha ha zárul az olló kettőnk között, én el tudom képzelni akár azt is, hogy ő visszalépjen ettől a versenytől.
Előbb képzeli el, hogy Karácsony Gergely visszalép, mint hogy Szent Királyi Alexandra?
Én csak azt mondom, hogy ez ugyanilyen relevánsan föl lehet tenni ezt a kérdést, mint Szent Királyi Alexandra.
Ez itt a címlap, Vitézi Dávid főpolgármester jelöltel, én Benyó Rita vagyok. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Annyit elmondok, hogy az interjút húsvét előtt nagy csütörtökön vesszük föl. Hetek óta, de hát az utóbbi napokban pláne nagyon turbulens a belpolitikai élet, és nem tudom megkerülni, hogy ne azzal kezdjek, amiről szerintem a mindenki beszélt reggel a metrón is, meg a buszon is, nevezetesen, hogy Magyar Péter és Varga Judit, és az ügyészség, és a lehallgatás, szóval van egy olyan tematizálása a közbeszédnek, ami mindenkire hat. Mit gondol az elmúlt napok eseményeiről?
Köszönöm a meghívást. Én az újpalotai piacon kezdtem. Ott meg kell, hogy mondjam, hogy senki nem kérdezett egyébként, erről fogok válaszolni, de azért azt érzékeltem, hogy azért kicsit ebben az ügyben is a politikát követő buborék figyelmét talán ez jobban megfogja, mint mindenkiét, vagy legalábbis ez volt a benyomásom végigjárva számos kerület, számos közterületét az elmúlt napokban, ahol azért engem főpolgármester jelöltként arról kérdeztek, hogy mikor lesz végre kötött pályás közlekedés mondjuk Újpalotán, és ezt már mindenki megígérte, sokszor sokan mondták, és aztán mégsem lett semmi, és én mit tudok tenni, és elmondtam, hogy mit gondolok erről sokaknak a piacon ma reggel. De nyilván engem is, én is követem ezt a hírfolyamot. Ez az egész családi dráma, ami a közvélemény előtt megy, ez engem nagyon sok rossz érzéssel tölt el. Nagyon rossz ezt látni, nagyon rossz ezt olvasni. Nyilván én is mindegyik hírnél elgondolkodom, hogy most itt mi történhetett pontosan, hogy történhetett, de ugyanakkor meg azt érzem, hogy egy olyan magánéleti történetbe kap a közvélemény, és ennek részeként én is betekintést, amiben valószínűleg nem kéne, hogy betekintést kapjunk. Ez nyilván a történetnek az egyik szála. A másik szála kapcsán pedig én most ugye, amikor beszélgetünk még az ügyészségi mai sajtótájékoztatót nem ismerjük, de azt gondolom, az ügyészségnek ezeket a vádakat nagyon komolyan kell vennie, és nem csak a falon belül kell elvégezniük azt a nyomozást, amit minden ilyen esetben el kell végezniük, hanem a közvéleményt is szerintem meg kell arról győzniük, hogy itt valóban történt-e befolyás, vagy nem történt, és mi az ügyészségnek Magyarországon ugye közvetlen felettes szerve nincsen, ezért szerintem az a felvetés az ellenzéki pártok részéről, hogy a parlament is egy vizsgálóbizottság útján ezt a kérdést tárja fel, ez helyén való, és én ezzel választópolgárként egyetértek. Főpolgármester jelöltként azért azt tudom mondani, hogy éppen az a jelmondatom, hogy ne az országos pártpolitikai csatákról szóljon a fővárosi politika, akármennyire is most a közvéleménynek a politikát követő részét foglalkoztatja ez az ügy, egyelőre olyan metszetét, ahol ez Budapest politikai kérdés lenne, én nem láttok, úgyhogy ezért sem szólaltam meg ebben.
Ami talán önt is érintheti, az az, hogyha nyer a választáson, és főpolgármester akar lenni.
Az érintene.
És szeretne mondjuk kivizsgálni ügyeket, ha nem tudom, de ha talál csontvázakat közel vagy távoli múltból, akkor ennek mégiscsak az ügyészséghez kell fordulnia, ami mégiscsak jelen pillanatban jogállamisági kérdéseket vet föl, hogy mi történik a magyar ügyészséggel. Ezért gondolom, hogy valamit kell erről gondolnia.
Én azt gondolom, hogy ha eljutunk odáig, hogy Magyarország nem jogállam és nem demokrácia, akkor aki ezt gondolja, az nem tud elindulni egy választáson. Tehát szerintem van bőven olyan deficitje a magyar demokráciának, amikről kell beszélnünk, és nyilván ezek a magyar közvéleményt elég régóta foglalkoztatják, ezeket természetesen én is látom, de azokkal a véleményekkel, amiket megfogalmaznak egyes ellenzéki szereplők, akik persze aztán maguk is elindulnak a választásokon, csak két választás között ez a véleményük, hogy Magyarországon már nincs értelme részt venni a demokratikus versenyben. Ezzel viszont nem tudok egyetérteni, hiszen elindulok egy választáson, és szeretném is megnyerni, ahogy ön is mondta. És én azért azt gondolom, hogy ha világos bizonyítékok vannak, akkor a rendőrség és az ügyészség számára azért egy egyértelmű helyzet áll elő, és olyankor lépniük kell. Én, hogyha főpolgármesterként olyat fogok tapasztalni, ami feljelentést és az ügyészség vagy a rendőrség eljárását teszi szükségessé, akkor meg fogom tenni a feljelentést, és a nyilvánossággal is, amit ebből lehet, hogy ne veszélyeztessek, egy nyomozást meg fogok osztani. Szerintem a fővárosban vannak olyan ügyek, amiknek ez a fajta kivizsgálása szükséges.
Mondd a példát.
Én azt gondolom, hogy annak a teljes körű feltárása, hogy mi történt például a 3-as metró járműfelújítás kapcsán, az nem történt meg. És én ezért is követem azt nagyon nagy fenntartásokkal, amikor Karácsony Gergely főpolgármester állítja be magát itt a különböző maffiákkal szembeni első számú harcosnak. Hát ugye egyrészt ő az, aki a legtöbbet tudja arról, hogy működik a parkolási maffia ebben a városban, Zuglóban. Ugye azt is mondta egy hangfelvételen, hogy elássák, ha oda-visszamegy. Ha jól emlékszem, ez volt az idézet. És hát azért ez a parkolási helyzet nagyon sokat nem változott itt az elmúlt években. Ugyanúgy a kerületek mindenféle cégekkel együttműködve működtetik az automatákat. Én egyértelműen arra fogok javaslatot tenni, hogy a parkolási rendszert központosítani kell, a BKK alá rendelni, kiebb rudalni ezeket a magáncégeket ennek a működtetéséből, és beszüntetni azt a rendszert, ami ma szétszaprózott kerületi modellben megy, és szerintem itt van mit kivizsgálni.
Nagyon sok érdeket fog sérteni, tehát nem csak fővárosi, hanem kormányzati érdekeket is.
Meglátjuk, hogy milyen érdekeket lehet, hogy úgy van, ahogy mondja, de ez így biztos nem helyes, hogyha így marad. Én a választóktól arra kérek felhatalmazást, hogy ezt képviseljem, és azt gondolom, hogy egy közvetlenül megválasztott főpolgármester, ha megkapja ezt a felhatalmazást, akkor azt figyelembe kell vennie a törvényalkotóknak is, és ebben talán el tudunk érni változást, én ezt remélem. Itt egyébként ma a főváros ezeket az eszközeit szimbolikus politizálásra használja. Tehát például a fővárosi közgyűlés a legutóbbi ülésén arról döntött, hogy a közvetlen köztársasági elnök választást kezdeményezi a felterjesztési jogával élve. Én biztos nem ilyen szimbolikus országos politizálásra használnám ezt az eszközt, hanem arra, hogy a parkolás egységesítését föltárjuk. De még visszatérve a 3-as metróra, ugye az közismert szerintem mindenki előtt, hogy én nagyon elleneztem a 3-as metró orosz kocsi felújítását, ugye a sajtó is megírta többek között ezért, vagy elsősorban talán ezért kellett a BKK éléről távoznom, Tarlós István.
Tegyük hozzá, hogy ez még Tarlós István idején elindított projekt, csak hogy ha valaki nem lenne képben.
Igen, 2014-15-ben történt ez. De hát azért, és hogy nem személyben akarom én őket kipécézni, nem is mondok inkább neveket, de az összes olyan ember, aki ezt intézte, aki a BKV-nál, a Városházán ezzel foglalkozott, mind hivatalban van, mind a mai napig. Tehát azért azt nehéz állítani, hogy Karácsony Gergely mondjuk ebben az ügyben bármiféle korrekciót tett volna. Nem, hogy nem lett ez az ügy rendesen kivizsgálva, azok vizsgálták ki, akik foglalkoztak vele, akik intézték, azokra bízták a kivizsgálását, és mindenki a helyén van, aki ezzel foglalkozott. Tehát szerintem itt valamilyen olyan összefonódások lehettek a mai városvezetéssel ebben az ügyben, ami miatt ennek az ügynek szerintem lenne helye, hogy ezt érdemi górcső alá vegyük és kivizsgáljuk. És én ezért is látom azt egy színjátéknak, ami most ezekben az ügyekben zajlik, ahol a főpolgármester úgy tesz, mintha ő ezekben az ügyekben teljesen szemben állna mindennel. Szerintem a parkolási ügyekben, vagy akár a 3-as metró ügyében inkább a szőnyeg alá söprés jellemezte Karácsony Gergely elmúlt 5 évét.
Mielőtt bejöttünk, mondta, hogy Török Gábor tegnapi interjúját hallgatta a Partizánon, aki azt mondta, hogy Magyar Péter színre lépése leginkább az ellenzéki szereplők közül, vagy nem kormánypárti szereplők közül önnek kedvez, mert hogy mind a ketten valahol itt a centrumban helyezkednek el, mind a kettőjüknek van egy az ellenzéket is meghaladni akaró, meg a kormányt is meghaladni akaró elképzelése. Érzi-e ön azt, akár a piacon, akár az utcán, hogy ennek van önre nézve pozitív hatása, ennek az egész turbulens politikai közéletnek, ami most történik?
Ilyen direkt kapcsolatot nem látok. Azt azért érzékelem, hogy van egy nagyon erős kiábrándultság mind a két oldal szavazóiban a tekintetben, hogy az országos politikának a harcát mennyire szabad és kell és lehet Budapestre importálni, ha úgy tetszik. Tehát én találkozom jócskán olyan DK-s szavazókkal is, akik azt mondják, hogy most Újpalotán épp ilyen impulzusok értek ma reggel, nem meglepő módon, akik azt mondják, hogy ők az ellenzék, bárhogy is néz ki az ellenzék, ők oda fognak szavazni a parlamenti választáson, de Budapesten elégedetlenek azzal, hogy a városvezetés megy, és azért itt a dolgoknak történnie kéne végre. Az, hogy a külső kerületekben semmi nem történt az elmúlt 5 évben. Semmi. Tehát Újpalotán körülnézünk, nem tudunk rámutatni valamire, ami a karácsonyféle városvezetéshez kötődik, vagy Pesterzsébeten, vagy Csepelen. vagy Rákoskeresztúron. Itt azért azt érzik az emberek, hogy ez a fajta csatározás, ami pártpolitikai csatározás, ami zajlik a két oldal között, és Budapestennek egy ilyen fogjává vált, ez nem jó. És egyébként fideszes szavazók is nagy számban mondják ezt, hogy hát látj, még a miniszterelnök tegnapi posztja mellett, ahol Orbán Viktor egyértelműen láncsát tört Szentkirály Alexandra mellett, még ezt követően is ért olyan impulzus az elmúlt 24 órában, hogy fideszes törzsszavazók láthatóan, akik nem kiábrándult fideszesek, nem látom rajtuk a kételj apró jelét sem a kormányzás megfelelőségével kapcsolatban, de mégis azt mondják, hogy Budapesten nyilván Karácsony Gergelyt nem támogatják, de azt se tartanák helyesnek, hogyha a kormány szóvívő lenne a főpolgármester, aki nyilvánvalóan soha nem merne konfrontálódni a kormánnyal, soha nem merné a budapestiek érdekeit képviselni, és egyébként a szakszerűséget, mint első számú követelményt sem benne látják. Tehát én azt látom, hogy ugye a magyar politikának egy ilyen visszatérő kérdés az, hogy lehet-e a két oldal között a centrumban valamiféle érdemi politikai erőt létrehozni. Én azt látom, hogy még gyakran ez a centrum pozíció arról szólt, hogy nem csak a politikai oldalak főszereplőit, Orbán Gyurcsányt, ugye ez a két vezére ennek a két oldalnak, hanem picit az ő szavazóikat is, törzsszavazóikat is elutasítja sokszor az, aki a centrumba próbál bemenni. Én ezt a kampányt úgy próbálom felépíteni, és úgy próbálok a budapestiekhez szólni, hogy a törzsmag szavazóit egyik pártnak se tekintem hitbizományának, sem Gyurcsány Ferenc pártjának, sem Orbán Viktor pártjának, sem a többieknek, hanem arról próbálom meggyőzni őket, hogy Budapest ténylegesen lehet a pártpolitikai csatákon túli vezetése is Budapestnek, amely persze, konfrontálódik ezzel a kormánnyal. Én nagyon határozottan fogok főpolgármesterként ezzel a kormánnyal konfrontálódni, azért, hogy az egészségügy például ne így működjön Budapesten. Ha most nem Bécssel, meg Stockholmmal összevetve vannak bajok, hanem Nyíregyházával, vagy Debrecennel, vagy Győrrel összevetve is jelentősen rosszabb az egészségügyi ellátás ma Budapesten. Azért, hogy a híveket végre felújítsák, ez Pesterzsébeten, Csepelen, Békásmegyeren, 16. kerületben egy kulcskérdés, legyenek akadálymentes járművek. Ezért én fogok konfrontálódni a kormánnyal, akár Lázár Jánossal, akár bárki mással, aki ott fog ülni, de azt gondolom, hogy az, hogy a közvetlen köztársasági elnök választástól kezdve az összes létező országos közügyig naponta 3 Facebook posztba támadja a főpolgármester a kormányt, az valójában Budapestnek kontraproduktív. Lehet, hogy az ő ellenzéki miniszterelnök jelölti minden 4 évben újrainduló kampányához ez jó, ezt nem tudom, meg hergelni a saját ellenzéki szavazótábort arra alkalmas, de arra, hogy Budapest a legjobban járjon egy ilyen helyzetben, arra nem.
Vissza fogunk térni a pártpolitika meghaladásához, mert szeretnék erről hosszabban beszélni, de egy kicsit még hagyd kérdezzem meg, hogy ugye több helyen már önt is megkérdezték erről, de eléggé határozott tudása volt a sajtónak arról, hogy legalábbis az LMP vezetése, Ungár Péter keresi a kapcsolatot Magyar Péterrel, és valamiféle tapogatózás volt is. Aztán ez úgy tűnik, hogy nem jött össze, legalábbis Magyar Péter kedden az ügyészség előtt egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy ön a Fidesz jelöltje, és hogy nem kíván önnel semmilyen kapcsolatot létrehozni, vagy nem kíván beállni ön mögé. Bánja ezt?
Semmilyen kapcsolatteremtési szándék nem volt részemről sem, és a legjobb tudomásom szerint az LMP részéről sem. Arról őket kell megkérdezni, de nem tudok ilyenről. A részemről és az én csapatom részéről, a mi egyesületünk részéről semmilyen megkeresés nem volt Magyar Péter felé. Éppen azért, hiszen Magyar Péter egy deklaráltan országos politikai szereplő, aki egy országos politikai ajánlatot próbál egy újat megfogalmazni a maga szempontjából az ország választóinak. Hát én épp azt képviselem, hogy ne az országos politikából vezessük le Budapest politikát, tehát én nem kérem az ő támogatását, nem működünk ilyen tekintetben semmilyen formában együtt, nem is ismerem őt személyesen. Az, hogy Magyar Péter budapesti választópolgárként kire fog szavazni, ezt majd eldönti. Partizánban azt mondta, hogy sem Karácsony Gergelyre, sem Szentkirály Alexandrára nem fog, úgyhogy mint választó én azért számítok a szavazatára, de ezen túl én országos politikai szempontokat nem szeretnék behozni ebbe a budapesti kampányban, sem a Fidesztől, sem a hagyományos hivatásos ellenzéki pártoktól, sem mástól.
Ugye önnel szemben a legfőbb kritika, ezt kapta meg Karácsony Gergelytől is, ezt kapta meg most Magyar Pétertől is, az, hogy fideszes. Fideszes a családja, fideszesek a gyökerei, fideszes munkákat töltött be, ugye ezt szokták sorolni. Mivel tudja igazolni, hogy nem fideszes?
Hát ugye azért, amikor Magyar Péter kéri ezt rajtam számon, tehát amikor én már rég nem voltam a Magyar Államigazgatásnak és a közlekedési szakpolitikának a kötelékében, ő akkor éppen a Lázár János által létrehozott, az általam odahozott szakembereket egyesével kivégző új vezetésnek volt az igazgatósági tagja a Volánbusznál. Én ezt nem, de nem támadni akarom, mert nem, de azért ezt a fajta számonkérést, ezt mondjuk...
Jó, de nem csak ő mondja, ezt ne, én is
nehezen tudnám pont onnan mire vélni. Ami Karácsony Gergelyt illeti, hát neki pedig ez egy régi stratégiája. Én még ezt meg is értem az ő szempontjából, tehát nem semmi harag nincs, hogy ő ezt csinálja, ez a saját szempontjából egy érthető politikai stratégia. Hát ő ugyanezt csinálta Puzsér Róberttel. Puzsér Róbertről olyan ábrákat tett közé Karácsony Gergely 5 éve, hogy Orbán Viktor marionett figuraként mozgatja Puzsér Róbertet, és a Fidesz trójai falujaként, és én nem tudom, mindenféle ilyen vádakkal illette pont úgy, mint engem.
Aztán Puzsér Robert... nagyon más a helyzete önnek és Puzsér Robertnek, aki hát nem most, törtött hát
most így látja, közfunkció. Most így látja, hogyha Puzsér Robert elindult volna ezen a választáson is, pontosan azokat mondanak rá is, mint rám. De persze értem, azért mégiscsak az a helyzet, hogy az országos közlekedés politikából én most már lassacskán majdnem 2 éve, vagy hát az nem, 1,5 éve egész pontosan eljöttem, saját döntésemből jöttem el, de nyilván Lázár Jánossal nem is tudtunk volna együtt dolgozni, azóta nekem semmilyen magyar közfeladatom nincsen, ezt azért fogalmazom így, mert külföldön segítettem különböző helyeken a világban, Törökországban, az Egyesült Államokban, Afrikában is, közlekedéspolitikai, városfejlesztési projektekben, de ezeknek Magyarországhoz áttételesen sincs köze. Tehát, mint ilyen, nekem a magyar kormányzathoz és a Fideszhez semmilyen közöm nincsen, és hát a Fidesznek tagja, a pártnak bármiféle politikai aktora soha nem voltam. Én úgy kerültem a politika, vagy a közélet közelébe, hogy 2004-5 körül egy civil szervezetet alapítottunk, aminek az volt a célkitűzés, hogy a budapesti közösségi közlekedés jó legyen. Mivel ekkoriban egy MSZP-SZDSZ kormány volt, és városvezetés is, kialakult az a fajta ilyen a helyzetből adódó szituáció, hogy mivel mi erős kritikával és rengeteg konstruktív javaslattal, ezt akkoriban még Demszki Gábor is elismerte, például az éjszakai buszhálózat megújítása kapcsán éltünk. Ez nyilvánvalóan egy olyan ellenzéki szerepet hozott, amiben Tarlós István akkori főpolgármester jelölt, akkor még megkeresett, és köztünk az az együttműködés, aminek nyomán 2010-ben, amikor ő meg is nyerte ezt a főpolgármester választást, ez ennek révén jött létre az az együttműködés, hogy a BKK vezérigazgatója lettem nagyon fiatalon, utólag visszatekintve ez számomra is egy ilyen, akkor természetesebbnek tűnt, mint ahogy ma ezt így visszatekintve érzem, hogyha úgy tetszik. De azért nem vállalt ő akkora kockázatot ezzel, mert egy valójában nem létező cégnek, a BKK-nak lettem a vezetője, ahol, hogyha én nem tudom ma teljesítményt hozni, ha nem teszem le az asztalra azt a munkát, amit letettünk, akkor a BKV működött volna, ahogy eddig, nem történt volna semmi a közpolitika, vagy hát az utasok által érzékelhető valóság tekintetében, de sikerült, átalakítottuk az intézményrendszert, a BKK bevált, hozta az eredményeit, lecseréltük a buszokat, a budai fonódot megépítettük, futárt, bubit megcsináltuk, és így tovább. Aztán nyilván nagyon megromlott vele a viszonyom, voltak akkor is különböző tanácsadói, külföldi egyéb feladataim, most nem akarom az egész élettörténetemet itt végigmondani, de a lényeg az, hogy én mindig szakpolitikai, szakmai feladatként tekintettem arra, amire fölkértek, és amikor utoljára Palkovics László megkért, hogy legyek közlekedési államtitkár, nekem az egyik feltételem az volt, hogy én nekem paneleket ne is küldjenek, mert én nem fog panelekben beszélni egyetlen interjúban se, és ha valaki visszanézi az államtitkári megszólalásaimat, abban soha nem az éppen aktuális kormányzati panelek felmondása volt, hanem arról beszéltem, hogy kell a MÁV-ot és a Volánt jobban összehangolni, hogy kell azt megoldani, hogy kirángassuk ebből a 70-es, 80-as évekbeli hangulatból a magyar vasutat, hogyan kell megújítani a csatlakozási rendszereket, és így tovább. Mindig kizárólag szakpolitikáról beszéltem, és a saját szerepemet is így fogtam föl.
Igen, de ezek mellett biztos ön is látja, hallja, olvassa, akár olyanoktól is, akik egyébként a szakmai munkáját elismerik, azt a véleményt, hogy jó, de hát azért mégiscsak a rokoni szálak, azért mégiscsak az édesanyja, és ráadásul most, aki a támogatója az LMP, annak a vezetője Ungár Péter, hasonló beágyazott családi környezettel, szóval, hogy ezekre azt szokták mondani, hogy összenő, ami összetartozik, és ez az oka, amiért ön küzd folyamatosan, hogy ebből kimozogja magát, de valahogy mégiscsak újra és újra előkerül az, hogy aki úgy néz ki, mint egy fideszes, az fideszes, mondják a kommentelők például.
Egyesek ezt mondják, azért elég sok másféle véleményt is hallok. Egyébként azért, amikor a magyar ellenzék így viszonyul ehhez az egész kérdéshez, akkor azért azt a kérdést érdemes feltenni, hogyha viszont a fideszesek vannak ebben az országban többségben, és most nem magam, tehát nem arról beszélek, hogy hozzám, hogy viszonyulnak, tegyük ezt félre, csak általánosságban, akkor ez a fajta hozzáállás egyébként mitől fogja megváltoztatni a dolgokat ebben az országban. Tehát én szerintem jobb lenne, én biztos így tekintek egyébként mindenkire, jobb lenne embereket a saját teljesítményük, a saját tudásuk, a saját képességük alapján megítélni, és ezt a fajta permanens polgárháborút egy ponton lezárni, mert ez ebben az országból nem egy jobb helyet csinál, hanem egy rosszabbat. Én ezt kísérelem meg ebben a főpolgármesteri jelöltségben, hogy ne arról beszéljek, csak kizárólag, hogy a kormány ezt csinálta, azt csinálta, ne kizárólag arról, hogy az ellenzék mit csinált, mit nem csinált, hanem arról, hogy Budapesten mit kéne jobban csinálni. És egyébként, ha megnézi, tegnap éppen Baranyi Krisztinával, Ferencváros polgármesterével jártuk be az Ecseri úti metróállomást, hogy hogy lehetne ottan együttműködni, mit lehetne tenni. Örömmel láttam, hogy a BKK rendészetre vonatkozó javaslatomat tegnap a fővárosi közgyűlésben fölkarolta Őrsi Gergely, szocialista második kerületi, és Pokorni.
Mindig őket, kettőjüket említi, mert mint Őrsi Gergely és Zoltán. Baranyi Krisztinát, ez jelent egyféle szövetségkötést már? Mert nyilván az ő támogatásuk például egy ellenzéken átívelő támogatást.
Én sok polgármesterrel van a kerületekben, ellenzéki és fideszes polgármesterekkel is van kifejezetten jó szakmai kapcsolatom. Nagyon sokukat megkérdezheti, és ezt meg fogják erősíteni. Az előbb még arra utaltam, hogy Pokorni Zoltán is csatlakozott a BKK rendészettel kapcsolatos felvetéshez, és a közgyűlésben ezt a problémát ő is felvetette. Tehát én azt látom, hogy egyébként azok a kerületi polgármesterek, akik a saját politikai oldalukon átívelő támogatást élveznek, és azért őket szoktam kiemelni, mert rájuk is igaz, vannak még ilyenek, hogy ők nem a politikai skatujákban élveznek támogatást, nem csak a saját bal vagy jobb oldali szavazótáborukban, hanem annál jóval szélesebb támogatottságuk van azért, mert az emberek pontosan érzik, hogy nekik fontosabb az, hogy a saját kerületük problémáit megoldják és képviseljék, mint az, hogy folyamatosan egy ilyen éppen kormánypárti vagy ellenzéki pozícióban az éppen aktuális központi üzenetet kitegyék a Facebookra. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és az én szerepfelfogásom is ilyesféle lenne, ezért szoktam őket példaként hozni. De értem én ezt, azért ha valaki reálisan a magyar közéletet követve megnézi, azért ha elvesz egy metropolújságot bármelyik állomáson, abban rólam egy hírt nem fog találni az elmúlt napokból. Viszont minden oldalon Szentkirály Alexandráról lesz szó, hogy mennyire viszont csodálatos jelölt, és Tarlós István minden nap milyen szépeket tud róla mondani. A közmédiában engem ugyanúgy nem hívtak meg, mint azt gondolom, hogy sokakat. Tehát, és Orbán Viktor Facebook oldalán pedig tegnap egy teljesen világos üzenetként ott volt, hogy Szentkirály Alexandrára kell szavazni. Tehát azt gondolom, hogy a Fidesz tábor számára a Fidesz központi vezetése és ez a kormány nagyon világosan elmondja, hogy ki a jelöltjük, és az nem én vagyok.
Ha már a kormányzati médiumokat említ, ilyen direkt végignyálasztam, és ebben igaza van, hogy önt nem hívják be, de nem is bántják önt. Az önnel kapcsolatos hírek, amik ott vannak, azok általában azokat idézik, amiben valamit odaszúr Karácsony Gergelynek, mert nyilván az jól jön nekik is, és nincs olyan, ahol Vitézi Dávidot támadnák.
Lehet, hogy lesz, én nem tudom, hogy ezt éppen milyen alapján, vagy mi alapján döntik el. Most nyilván az elmúlt napokban úgy látom, hogy a kormányzati média minden szabad erőforrását azt Magyar Péterrel töltik. Lehet, hogy majd én is sorra kerülök, ezt nem tudom.
Azt ön nyilvánosan elmondta, hogy 2019-ben Karácsony Gergelyre szavazott, erről többször utalt rá. Uh-huh. Jól értettem, ugye? Azokat Igen. az utalásokat. Elárulja-e, hogy 22-ben kire szavazott?
2022-ben a parlamenti választáson énben nem volt kétel annak kapcsán nyilván, mint szerintem sokakban, hogy jól mennek az országban a dolgok, de aztán én mindig azon a szemüvegen keresztül próbálom nézni ezeket a választásokat, hogy kiben látom azt a fajta képességet és alkalmasságot, hogy ezt az országot jól vagy rosszul, de azért képes egyben tartani és elvezetni, és szerintem nem vagyok egyedül ebben az országban, aki arra jutott, hogy Márki-Zay Péterben ezt a képességet nem látta. Tehát végül emiatt adtam a kormánynak bizalmat.
Jó, de mondjuk akkor nem a két farkú kutyapártra szavazott, mint sokan, akik...
Nem, mert abban teljesen világosan éreztem és láttam a saját környezetemben is, hogy ez egy elvesztett szavazat. Tehát a saját környezetemben sokan vannak, akik a két farkúval szimpatizálnak, és ugye ez egy budapesti közeg, nem is országos, és ez egy országos választás volt, és a két farkú közege is vagy ellenzéki, vagy akár kormánypárti irányba, ott ugye a háború kitörése miatt szerintem nagyon sok olyan ember is szavazott a Fideszre 2022 tavasszán, aki egyébként nagyon sok szempontból távol van a Fidesz értékrendjétől és a kormány értékrendjétől, de abban a abban a közéleti helyzetben, ami az ukrán elleni agresszióban ott kialakult, a szavazatát mégis a kormánynak adta. Tehát én azt éreztem, hogy akkor kétfarkúak nem fognak bejutni a parlamentbe, és ez egy elvesztett szavazat lenne, azt pedig én se szeretem, ha a szavazatom elvész.
Amit előbb mondott Szentkirályi Alexandráról, ez azt jelenti, hogy ön nem számol azzal a forgatókönyvvel, amivel oly sok elemző, hogy egyszer csak visszalép az önjavára.
Oly sok elemző egyébként nem számol bele. Én most a legtöbb elemzés, amit meghallgattam, politikai elemzés különböző szereplőktől, vagy olvastam a Telexen éppen a minap, az arról szólt éppen, hogy szerintük sem fog visszalépni, szerintem sem fog visszalépni. Egész egyszerűen két okból gondolom így. Az egyik az a nagyon világos helyzet, hogy a Fidesz a Mi Hazánk javaslatára átalakította ezt a választási rendszert oly módon, hogy egy listás választásként működik a fővárosi közgyűlés. Én ezt nem támogattam, akkoriban meg is szólaltam még a szavazás előtt. Abban az értelemben nem egy ördögtől való változás ez, hogy így működött végig Demszky Gábor és Tarlós István első ciklusában, tehát hogy nem egy ismeretlen dolog ez a magyar politika történetben. Én annyit fogalmaztam meg ennek kapcsán, hogy azért ez a pártpolitikát inkább közelebb hozza, és nem távolítja a fővárosi politikától, mert egy kerületi polgármester, akinek azért képviselnie kell a teljes saját kerületét, nyilván sokkal kevésbé az országos pártpolitikai panelekben beszél és gondolkodik, mint a DK vagy a Fidesz lista hetedik helyezettje fog, aki bejut majd oda. De most már ez megtörtént, és ebből az következik, hogy az, hogy van-e valakinek főpolgármester jelöltje, az jelentős hatást gyakorol arra, hogy a listája hogy szerepel. Ezt, ha megnézzük, az a Demszky féle 20 évnek a választásait, mindenhol statisztikailag egy kimutatható összefüggés van. Tehát egyrészt mi ezért is állítunk listát, mert azt gondolom, hogy ha ez egy sikeres főpolgármester jelöltség lesz, akkor úgy tudom a legtöbbet tenni azért, hogy a programomból minél több megvalósuljon, hogy a listát is állítok, és a közgyűlésben minél nagyobb támogatást megpróbálok elérni. És azt is gondolom, hogy azok a pártok, amik nem állítanak saját főpolgármester jelöltet, ők azért ilyen szempontból egy kihívással néznek szemben, a Momentum például tipikusan ilyen. És éppen ezért gondolom azt is, hogy a Fidesz, ha azt érzik, hogy ezt a főpolgármester választást nem tudják megnyerni, mert pedig nem tudják megnyerni szerintem, akkor viszont a saját későbbi közgyűlési pozíciójukat veszélyeztetik azzal, hogyha visszalépnek. Én nem akarok a saját magam politikai elemzője lenni, de ez egy annyira fontos, racionális összefüggés, és szerintem talán akik ezt a podcastot követik, ebből világosan értik, hogy miért gondolom azt, hogy nem fog ilyen történni.
Azért az szokott lenni, hogy a Fidesz nem engedheti meg magának, hogy egy választáson harmadik helyezett legyen.
De azt megengedheti, hogy visszalépjen Budapesten, Magyarország fővárosában, miután Orbán Viktor kijelölt?
Hát, hogyha beállnak ön mögé, akkor azt lehet mondani, hogy Budapest érdekében összefogva ez egy racionális út. De a kérdés az igazából az, hogyha ez megtörténik, akkor ön nyilvánosan visszautasítja a támogatást. Nyilván mindenki erre akarna egy választ öntől.
Nem szeretnék ilyen hipotetikus helyzetekben beszélni, mert ha én erről elkezdek beszélni, az önmagában implikálja, hogy szerintem ez meg fog történni, mert nyilván a címek leegyszerűsítőek szoktak lenni még önöknél is. De ahogy mondtam, nem számítok arra, hogy egy ilyen helyzet előáll. Nyilván a kampánynak még a legelején vagyunk, sok minden fog még itt történni. Abban igaza van, hogy a közvéleménykutatások és az erőviszonyok alakulása szerintem tud hatással lenni a szereplőkre, de hagyd tegyem azt is hozzá, hogy ebben a hármas mezőnyben váratlan visszalépésekben a legnagyobb előlete Karácsony Gergelynek van. Tehát aki váratlan helyzetben, egy versenyben esélyesként képes arra, hogy a teljes ellenzéki szavazótábort egyébként cserben hagyva visszalépjen, és Márki-Zay Péternek átadja a stafétabotot, aki aztán a legnagyobb verességébe viszi be az ellenzéket 2022-ben, amiről az előbb is beszéltünk. Hát ott azért szerintem szintén föltehető relevánsan az a kérdés, hogyha zárul az olló kettőnk között, tegnap is jöttek ki közvéleménykutatások arról, hogy zárul az olló kettőnk között, hogyha ez tovább történik, én el tudom képzelni akár azt is, hogy ő visszalépjen ettől a versenytől.
Előbb képzeli el, hogy Karácsony Gergely visszalép, mint hogy Szentkirályi Alexandra?
Én csak azt mondom, hogy ez ugyanolyan relevánsan föl lehet tenni ezt a kérdést, mint Szentkirályi Alexandrát.
Ugye már most is többször szóba hozta, és tényleg azzal szállt ön versenybe, hogy meg akarja haladni a pártpolitikai logikát. Viszont ha valahol, akkor Budapesten mérések alapján is, és hát az elmúlt 30 év tapasztalata alapján azt lehet mondani, hogy ez egy igazán politizáló, és ahogy szokták mondani mondjuk akár politikusok is, ez egy lipsi város, vagy Budapest a bűnös város, vagy Budapest az örök ellenzéki város. Tehát, hogy az egy dolog, hogy ön meg akarja haladni, de hogy a szavazói, akik miatt Demszky Gábor sokáig főpolgármester volt, akik miatt Karácsony Gergely tudott nyerni azzal, hogy pusztán azzal, hogy nem Fidesz. gondolja, hogy a szavazók fejében ez egy meghaladható dolog? És hogy ők nem pont azt várják, hogy igen, ez egy politizáló státus legyen?
Igen, de politizáló legyen is, mert a szakpolitika, a közpolitika nagyon fontos dolog. Én nem a politikát szeretném elutasítani, mert hát az, hogy Budapesten jobb tömegközlekedés legyen, és minél több embert meggyőzünk arról, hogy ne autóval jöjjön be az agglomerációból, hanem közösségi közlekedéssel, ez is politika. És a pártpolitikát sem abban az értelemben szeretném meghaladni, hogy ha azt gondolom, hogy megszűnnek a pártok Budapesten, vagy nem tudom, mert nyilván nem fognak. Én pusztán azt állítom, hogy az országos pártpolitikának a kritika nélküli Budapestre való áthelyezését, és azt, hogy Budapest egy pártpolitikai csatatereként működik a két nagy politikai oldalnak, ezt lehet meghaladni, én ezt szeretném meghaladni, ez az ajánlatom, a saját listámnak is ez az ajánlata, és az én főpolgármesteri jelöltségemnek is ez az ajánlata, és azt tapasztalom a Tátratéri piactól valóban a Széll Kálmán térig, hogy azért erre viszont van választói igény, mindkét irányból, ahogy az előbb is mondtam. Nyilván a Fidesz szavazók is azt érzékelik, hogy Budapestet nem kezeli kedvencként a kormány, hogy Lázár János, ha tehetné, minden létező fejlesztési forrást a mezőhegyesi Ménesbirtokra egy újabb tehén wellness központ létrehozására irányítana inkább, mint hogy mondjuk a Héveket fejlessze. Tehát ez a helyzet azért a Fidesz szavazók számára is egyértelmű Budapesten, és ők is azt gondolják, hogy kell ellenpont a kormánnyal szemben. Kell egy olyan főpolgármester, aki ne a Gyurcsányféle listából jöjjön, nyilván, de azért igenis álljon ki a budapestiekért, álljon ki a külső kerületekért, a kórházak kapcsán, vagy akár a Hévek kapcsán merjen konfrontálódni, vagy az uniós pénzek megszerzése kapcsán azért viszont merjen konfrontálódni a kormánnyal, és szerintem ezt rólam elhiszik, és én ígérem is, hogy ez így lesz. A másik oldalról pedig az ellenzéki szavazók, vagy a nem is csak a törzs ellenzéki tábor, hanem a Fidesz kormányt, mint olyat nem kedvelő budapesti többség, mondjuk ki, többség szempontjából, pedig azt érzékelem, hogy azért nagyon sokan vannak köztük, messze nem mindenki, nyilván, nagyon sokan vannak köztük, akik azt gondolják, hogy le kell váltani ezt a kormányt, pont, de Budapest azért nem lehet egy olyan áldozata ennek, ahol még az a fajta taktikusság sincs meg a városvezetésben, hogy azért ebből a kormányból kipasszírozza a lehető legtöbbet ennek a városnak. És azt látják, azért szoktam példaként hozni mondjuk Baranyi Krisztinát vagy Őrsi Gergelyt, mert azt látják, hogy Budapesten belül is vannak kerületek, akik erre képesek jobban, és nem szólalnak meg minden ügyben, de amikor megszólalnak, annak súlya van, és tudnak tárgyalni, tudnak megállapodást is kötni, hogyha kell. Vagy talán látják mondjuk Botka Lászlót Szegeden, akit szintén szoktam példaként mondani. Ugye csak hogy a kontrasztot, mikor ez az egész Magyar Péter ügyészségi hangfelvétel nap volt itt pár napja, akkor Botka László arról posztolt, hogy a lézerközpontra épülve egy új gyártóüzem jön létre Szegeden, amivel munkahelyeket hoznak létre, több milliárd forintnyi új gazdasági erőt hoz létre Szeged, ott volt egy miniszter, Karácsony Gergely pedig a maffia államról posztolt. Ami én értem, abszolút értem, ugye az előbb elmondtam, hogy azért lenne mit söprögetni azért a fővárosi működés körül is, de abszolút értem. Na de ez egy országos ellenzéki pozíció. Varga Juditról, Magyar Péterről posztolni főpolgármesterként, az nem a budapestiek helyzetét javítja abban, hogy a lehető legtöbbet a főváros fejlődni tudjon, az egy ellenzéki miniszterelnök jelölti pozíció, annak teljesen legitim. Teljesen legitim. És Karácsony Gergely szerintem el is fog indulni a 2026-os miniszterelnök jelölt választáson újra.
Ezt sokszor mondta most az elmúlt hetekben, mire alapozza ezt?
Meghallgattam a március 15-i beszédét. Ott azt mondja, hogy a Budapest köztársaságot, ahol persze, ha valaki elmer indulni egy választáson, az betolakodónak nevezi, de ne akadjunk ezen fönn, nem vagyok sértődékeny típus, de hát ott ugye ő azt mondja, hogy ezt azért kell megvédeni, hogy aztán az egész országra ezt ki lehessen terjeszteni. Tehát lényegében ő azt mondja, hogy
de ezt, nem ezt jelentkezett egy... be effektíve.
Tehát ezt... Hát azt ő sose szokott, ugye, azt az előző körben is sokáig tagadta. De mondom, nincs ezzel semmi baj, csak Budapestet, én azt gondolom, hogy ez fogjul ejti, ez a fajta országos ellenzéki politizálási szerep, hogy a Városháza az ellenzék miniszterelnök jelöltjének, vagy ilyen permanens vezetőjének a hitfőállása.
Csak úgy tűnik, és hogy ez rontja Budapest. A szavazóik elvárják, tehát hogy ugye a legfőbb kritika Karácsony Gergellyel szemben sokszor a szavazóktól, vagy akár a szövetségesétől, Gyurcsány Ferenctől az volt, hogy nem elég kemény
pártpolitikus. El kell dönteni, hogy a budapestiek többségének, vagy Gyurcsány Ferencnek szeretne megfelelni. Szerintem az egész karácsonyi ciklust pontosan ez a dilemma írja le, hogy az egyik Facebook posztban Gyurcsány Ferencnek próbál megfelelni, ahogy ön is mondta, a másikban pedig próbál egy kis felültetést belevinni, és akkor a kettő teljesen más nyelvezettel, az egyik tegez, a másik magáz, ugye, tehát hogy teljesen diszonáns módon csinálja. De szerintem ami a leglényegesebb az, hogy a Facebookon zajlik az egész várospolitika. Tehát az pedig, hogyha elmegyünk Budapest legtöbb kerületében, akkor még a kerületi önkormányzatok itt-ott csináltak jó dolgokat, de hát valójában alig tudunk valamire rámutatni, hogy mi történt ebben az elmúlt 5 évben. Ez azért szerintem baj, ezt a budapestiek is látják és érzik, az ellenzéki szavazók egy jelentős része is látja és érzi. És persze vannak olyanok, akik úgy gondolkodnak, mint ön, hogy arra kell használni ezt a főpolgármesteri pozíciót, hogy jól...
Nem én gondolkodom így.
Nem, de hogy csak azt mondom, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy azért van ellenzéki főpolgármester, hogy jól mit csináljon, jól...
Oda mondjon.
Mondjon oda, igen. Más jutott eszembe, azért kellett kerestem a szavakat. De azért nagyon sokan vannak az ellenzéki szavazók között is, akik azt mondják, hogy hát azért jó, persze, de azért le kéne már cserélni itt ezeket a híveket, azért már föl kéne újítani ezt a városközpontot ebben vagy abban a kerületben, akadálymentesíteni kéne végre az ősvezérterét, azért jó lenne egy mozgó lépcső itt az újpesti aluljáróban, tehát azért a város mindennapi problémáira ez nem ad megoldást, és nagyon sokan érzik, hogy ezt meg kellene haladni. Én ehhez képest mindenképpen egy alternatívát szeretnék állítani.
Amivel önt most az elmúlt hetekben leginkább támadják, ami egy folyamatban lévő beruházás, ugye ez a déli körvasúthoz kapcsolódó Hamzsabégi Parknak a fakivágásai, amik úgy tűnik, hogy már meg is történtek egyébként jó részt. Ugye a VEKE állítása szerint, akire majd kitérhetünk, hogy miért ennyire puskaporos a retorika önök között, olyan műszaki megoldás születik most meg, ami környezetpusztító, pedig lenne olyan, ami olcsóbb is, és nem is jár ennyi fakivágással, ahogy ők fogalmaznak, nem a déli körvasút ellen, hanem a vitézi terv ellen lépnek fel ők és a helyi lakosok. Így van-e?
Nem jelentenek semmit ezek a mondatok. Nem tudok más mondani, de semmilyen valóság alap nincs. A déli körvasút műszaki tartalmát 2018-tól alakította ki a közlekedési kormányzat. Egyébként ez egy 100 éves terv, tehát a 100 évvel ezelőtti MÁV tervekben is benne van, hogy ott bővíteni kell a vasúti kapacitást. Az a park azért van ott, mert ez egy korábban közlekedési célra fenntartott terület volt, ezért nem építették be társasházakkal. Jó, hogy ott van, tehát nem azért mondom, de hogy ezért van ott. Ugye a Lágymajorsi hídnak is ez lett volna a folytatása, akkor már azt ott megakadályozták, hogy a Lágymajorsi híd ne folytatódjon, és azért ebben a hajtukanyarban végződik Budán. De a vasútfejlesztés kapcsán ott szerintem nem lehet ebből engedni, hogy fejleszteni kell a körvasút kapacitását. Ami különösen biztosé teszi ezt az egész kritikát, hogy hát ennek a műszaki tartalmát egy olyan bizottság alakította ki, amiben Újbuda előző vezetése, hiszen akkor még ők voltak hatalomban, és a főváros előző vezetése is benne volt, és Tarlós István főpolgármester teljes jogú képviselője és delegáltja a déli körvasút műszaki tartalmát kialakító bizottságban a VEKE elnöke volt. Tehát aki akkoriban Tarlós István főtanácsadójaként dolgozott. Tehát, hogy ezt a kritikát ezt nagyjából úgy tekintsük, mint amikor Tarlós István mond valamit. Én a műszaki tartalom kapcsán azt látom, hogy egy kompromisszumot kellett abban kötni, hogy a harmadik vágány, ha nem építünk harmadik vágányt, akkor nem tudnak sűrűben járni a vonatok, induljunk innen. Az elővárosi vonatok, nem a tehervonatok, az elővárosi vonatok. Ennek a beruházásnak az a célja, hogy az Érdről Budafokon át, tehát Budapest külső kerületein át Kelenföldre érkező vonatok, illetve Pesten a Gödöllő felől, illetve Ecser felől jövő Rákoskertet, Rákoscsabát fölfűző, Kőbányát fölfűző, tehát szintén pesti külső kerületeket fölfűző elővárosi vonatok sűrűben tudjanak járni. Hogy egész konkrét legyek, valaki kimegy Rákoscsabán, ahol ma nem jár a BKK villamosa, nincs metró, az egy olyan kerület, ahol a MÁV adja a kötött pályát az egész kerületnek, ott ne 30 percenként járjon a vonat, hanem 15 percenként. Egy elég világos cél ez. Ehhez kell több vágány, mert a keletiben nem tudja fogadni a pályaudvar már ezeket a vonatokat, ezért épül a déli körvasút, hogy ezek el tudják kerülni
ez
Budapest belvárosát.
A fák kivágása nélkül.
Nem. Két vágány van ma ott. Ezen a két vágányon nem tud már ennél több elmenni, főleg mert új megállók is épülnek. Tehát még csak a kapacitás önmagában amiatt csökken, hogy új állomások jönnek létre a Művészetek palotájánál, a Közvágóhídnál, vagy éppen a Nádorkert néven az új budai szakaszon, az Infopark mellett. Ha nincs harmadik vágány, ez nem tud menni. A harmadik vágányt ugye két oldalra lehetett volna tenni, a Dombovári út felé, vagy a Hamzsabégi út felé. A Dombovárinál kritikus közelségbe került volna azokhoz a házakhoz, amik azon az oldalon sokkal közelebb vannak, ott új Buda önkormányzata világosan pecsétes papírral írt, hogy nem támogatja. Ezt támogatja. Tehát a kerületi önkormányzat kérte azt, hogy ebbe az irányba bővüljön, ezt az állam elfogadta, és én azt gondolom, hogy egy jó kompromisszum született, és azt is hozzátenném, hogy mind László Imre, mai DK-s újbudai polgármester, mind Karácsony Gergely főpolgármester aláírásával támogatta a beruházásnak ezt a műszaki tartományt 2020 körül. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy hisztériakeltés zajlik, benne maximális empátia van azok iránt, akik ténylegesen ott laknak, nem ráülnek erre a hullámra, nem megpróbálnak maguknak politikai tőkét kovácsolni ebből, hanem ténylegesen ott laknak, és azt érzik, hogy ők értik, hogy sűrűben fognak járni az elővárosi vonatok, még lehet, hogy azt is hiszik, hogy ez a tehervonatok miatt épül, ami egyébként nem igaz, és azt mondják, hogy ők ebből nem nyernek semmit. Számukra ugye a beruházó állam azt kínálta, hogy kicseréli az ablakaikat, helyreállítja a parkot, minden fát nem darabra, hanem törzsátmérőre visszapótol. Én azt gondolom, hogy a főpolgármesternek a mai helyzetben, és ha én leszek főpolgármester, akkor nekem az lesz a feladatom, hogy az összes ilyen ígéretét az államnak, amiken részben még az én aláírásom van régről, azokat behajtsam Lázár Jánoson vagy a mindenkori utódjain, akárki is lesz kormányon, tehát az ablakcserék megtörténjenek, a parkfejlesztés megtörténjen, a zajvédőfal elkészüljön, tehát minden, amit az állam valaha megígért ebben az ügyben, az teljesüljön.
Jó, ugyanakkor ahányszor eddig megtámadták a környezetvédelmi engedélyét bíróságon ennek a projektnek, annyiszor a bíróság nem is adta meg ezt a környezetvédelmi engedélyt, sőt azt is kimondta, hogy nem végezhetőnek munkálatok a területen. Erre jött válaszként a kormány elég sokszor bevált Jolly Jokere, az, hogy kiemelt beruházásán, most jelen esetben katonai beruházásán nyilvánította. Jól van ez így?
Ez nem egy bevált Jolly Joker, ilyen még nem volt korábban, ez a katonai beruházás.
De az, hogy kiemelt beruházássá, hogy valahogy kiveszik.
Ilyen erővel kiemelni, tehát hogy a környezetvédelmi engedélyezésnek ezt a fajta eljárását ilyen módon módosítsák erre, ez egy egyedi és első példa az én tudtommal. Hát ez olyan, amikor Lázár János Budapesten építkezik. Tehát azért most érdemes
tehát
megnézni...
Tehát nem ért azzal egyet, nem.
Érdemes megnézni a különbséget. Tehát amikor én voltam ezért a beruházásért felelős, akkor egyrészt Karácsony Gergelyen megállapodtunk, ott van az aláírás a papíron, arról, hogy milyen feltételekkel támogatja ezt a főváros, és amíg én ott voltam, ez be volt tartva, soha senki erre kritikát nem mondott. Újbuda önkormányzatával van egy megállapodásunk, ez máig kim van a neten. László Imre az egyik aláíró, én vagyok a másik, ahol a DK-s polgármester úrral egy korrekt tárgyalás után, ahol ő képviselte az újbudaiak érdekeit, megállapodtunk a feltételekben, például az ablakcserekkor került be, például a park rekonstrukciókor került be, és ezt mindenki betartotta. Lázár János jött, és ahogy szokott, nyilván megpróbált minél nagyobb tüzet rakni, hogy aztán porral oltóval megjelenjen, és aztán megpróbálja azt eloltani, és a civilekkel egy ilyen performance egyeztetést lefolytasson, és ez a katonai beruházás is ebben az időszakban történt. Én ezt nem tartom helyesnek, mi nem próbáltuk meg ezt erőből átvinni, mi a helyiekkel amennyire csak lehet megállapodva, és a jogszabályok szerint kijelölt utat végigjárva vittük ezt a beruházást.
Viszont, ha igaz a kormány állítása, hogy az ukrán háború miatt itt a jövőben nagy mennyiségű...
Nem a jövőben. Az nem egy valótlan állítás, hogy ennek van katonai jelentősége. Hát a NATO keleti határára ma is itt történnek a szállítások. Ha megnézik, egyébként a tiltakozók itt fotóztak is ilyeneket. Számos harckocsi szállítás történt.
Igen, itt ez az egyetlen kapcsolat. Igen, itt az a kérdés, hogy ennek a volumene az marad-e akkora, mint most, vagy pedig amitől tartanak a helyiek, hogy ez egyrészt jelent több veszélyes anyagot, másrészt igenis jelenti a teherforgalom jelentősebb megnövekedését.
Hát, nézze, hogyha ne adja ég, én nagyon remélem, hogy ilyen a mi életünkben sem, meg az utódaink életében sem történik, de hogyha egyszer Oroszország odáig jutna, hogy a NATO-val itt ezen a keleti fronton, a magyar határ környékén valahol csap össze, akkor a déli körvonalon elég sok harckocsit fognak szállítani, és erre szükség is lesz, mert ez azt jelenti, hogy hogy a NATO megvéd, tagjaként megvéd bennünket, ne jussunk el idáig, de hát, hogy mondjam, amikor arról beszélünk, hogy vannak katonai jelentőségi vasútvonalak, azok azért vannak, hogy igen, a háború esetén ezt az országot meg lehessen védeni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt azért nem önmagában a lakossági zajkérdések merülnek föl, hogyha Oroszország és a NATO a magyar határnál, vagy valahol olyan helyen csap össze, ahol a mi területünkön keresztül kell a NATO területét megvédő csapatokat, vagy harckocsikat szállítani. És ilyen szempontból ez tényleg a kritikus útvonal, mert a Dunán itt lehet átkelni. Három nagy transzeurópai koridor is itt keresztezi a Dunát, tehát ennek van valóban a honvédelmi jelentősége ennek a beruházásnak. Most, hogy emiatt kellett az engedélyezési szabályokon módosítani, ez egy másik kérdés, de hogy van honvédelmi jelentősége, az nem megkérdőjelezhető szerintem. A másik felére, hogy válaszoljak, hogyha egyébként nincs háború, vagy nincs ilyen helyzet, akkor önmagában nyilván ettől nem fog itt több ilyen típusú vasúti jármű, vagy vasúti szállítás történni. A tehervonat kérdés az egy valóban releváns kérdés, csak itt azt érdemes látni, hogy ennek semmi köze a beruházáshoz abban az értelemben, hogy a vasúti teherforgalom növekedése az egy nem ettől a beruházástól függő tényező, az egy magától egyébként helyesen zajló tényező. Bár azt gondoljuk, hogy Európában mi sokkal jobbak vagyunk vasúton, mint mondjuk az amerikaiak, akik mindent közútra tereltek. Ez személyszállításban igaz, áruban nem. Uh-huh. Áruban Európa sikeresen ledolgozta magát az elmúlt évtizedekben az Egyesült Államok alá is vasúti teherszállítás részarányában. Az az Európai Unió célja, hogy több áru menjen vasúton, mert sokkal fenntarthatóbb. A klímaváltozás elleni küzdelemnek esélye nincs, hogyha nem tudjuk az áruszállítást vasútra terelni. Mint ilyen a vasúti áruszállítás magától is nő. Itt két út van. Az egyik, hogy ez a mai infrastruktúrán nő, éjszaka még mindig tud több tehervonat menni, dupla annyi is tud menni, mint ma. Tehát ez nem akadály, a tehervonatok számának a növekedését nem akadályozza meg, hogyha nincs ez a beruházás, csak akkor zajvédőfal nélkül éjjel fognak ezek menni az újbudai lakosoknak a legnagyobb zavarásával, míg ha a déli körvasút megépül, akkor egyrészt több tud átmenni ebből nappal, és ha még éjjel marad is, akkor ott lesz egy olyan zajvédőfal, ami lényegében beborítja a pályát, és megvédi az újbudaiakat ettől.
Ígérem, ezen túl lépünk. Egyetlen egy kérdés még. Tavasszal az LMP egy igen kemény hangú közleményt adott ki ugyanebben a témában, ahol azt mondták, hogy Vitézi Dávid bölcsebben tenné, ha hallgatna, ugyanis az ő felelőssége, hogy másodszorra sem sikerült megfelelő színvonalú terveket készíteni, ez még folytatódik. Nem fogok most a részleteibe belemenni, mert most ön ezt megválaszolta. De megbeszélték-e az LMP-vel? Őket meggyőzte-e, hogy mondjuk akkor lehet, hogy ők tévedtek, vagy ön tévedett?
Nézd, ahogy kezdjem mondani, hogy déli körvasút ügyben engem bármeddig kérdezhet, a véleményem az elmúlt három évben jottanyit sem változott, és nem is fog, mert nagyon hiszek abban, hogy kell vasutat fejleszteni. És hogy Budapestnek is érdeke az, hogy fejlesztjük az elővárosi vonatokat, hogy ne autóval járjanak be ennyien, hogy
ezt nagyjából senki nem vitatja.
Hát dehogy nem. Azért az az érv, hogy itt erre nincs is szükség csak a tehervonatok miatt, az valójában ennek a vitatása. Én az Indexen írtam erről egy 15 oldalas tanulmányt, ami megjelent, abban konkrét percalapú menetrendben levezettem azt, hogy ez nem igaz, ez az állítás, hogy ez a tehervonatoknak épül, mert a reggeli csúcsidőben ugyanannyi tehervonat szinte nulla tudott átmenni a fejlesztés után, és mint
világos,
ma.
Világos, az LMP-vel rendezték ezt a kérdést.
Tehát az LMP újbudai képviselőre, Kreitler Sas Máté, az egyetlen olyan szereplő rajtam kívül, aki ugyan mínusz egyel megszorozva az én álláspontomat, de végig ugyanazt mondja ebben az ügyben. Ő ott a helyi önkormányzati képviselő. Ő folyamatosan azt mondta, hogy őt nem érdeklik a nagyobb szempontok. Nem érdekli az, hogy milyen globális, lokális, vagy bocsánat, regionális szempontok vannak, hogy csak a lokális ott élő emberek szempontjai érdekelnek, akik, ahogy az előbb elmondtam, bizonyos szempontból érthető módon azt mondják, hogy őket nem érdekli az, hogy ez összvárosi szinten mennyire hasznos az ő életüket, már önmagában az építkezés nehezíti, és ők ennek ellene vannak. Rajta kívül minden más szereplő havonta változtatta az álláspontját. Karácsony Gergely aláírta a támogató papírt, majd most úgy állod ki, mikor már kivágták a fákat, hogy mint a legnagyobb tiltakozó, miközben eddig a tiltakozókat nem is fogadta. A László Imre polgármester egyszer aláírja, hogy megállapodik az állammal, majd kiposztolja, hogy ő itten küzd, aztán elmondja, hogy ő a legnagyobb ellenzője a projektnek, majd aztán megállapodik újra. De hogy még a főváros kapcsán egy példát mondjak, hát a fakivágásokhoz a teljes felvonulási területre a főváros adta oda most vita nélkül a kivitelezőnek a területet. A Budapest közút. Ezt egyébként el is mondja az LMP-s helyi képviselő, hogy miközben a főpolgármester kín videózik arról, hogy itt ezt meg kell akadályozni, és addig közben a főváros minden engedéllyel készségesen és azonnal segít a kivitelezőnek. Tehát én sokkal nehezebben tudok mit kezdeni ezekkel a fajta kétarcú, folyamatosan az álláspontjukat az aktuális like számok alapján változtatgató politikusokkal, mint egyébként azzal az LMP-s helyi képviselővel, akivel egy percig nem láttuk ugyanúgy ezt az ügyet, most se látjuk ugyanúgy, tehát nem tudtuk egymást erről meggyőzni, de a mi álláspontunk fix volt, és én azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes nézetkülönbség, ezzel együtt tudunk élni, ezt a nyilvánosság előtt is felvállaljuk, egyébként a 24.hu-n ketten nyilatkoztunk erről ugyanilyen tartalommal, ugyanígy ezt elmondva, és szerintem ilyen van, és egyébként, hogy mondjam, előfordul ilyen még a sokkal nagyobb politikai szereplők, szövetségesek életében is, hogy egy lokális érdek és egy mondjuk regionális érdek itt Budapest esetében az ütközik, és van, aki az egyiket, van, aki a másikat képviseli, a másik álláspontját tiszteletben tartva. Ezzel az alapállással vagyunk ebben a kampányban.
Okay. Karácsony Gergely zöld politikusként, zöld főpolgármesterként definiálja saját magát.
Akkor nem kellett volna járatokat ritkítani.
Végig mondom.
Persze, bocsánat, ne haragudjon.
Ön viszont egy másik nevében is zöld pártnak a jelöltje. Még akkor is, hogyha az uniós pártcsalád épp úgy tűnik, hogy felfüggeszti az LMP jelöltségét az ön támogatása miatt. Ön zöld főpolgármester lesz-e?
Igen.
És igen. Mit jelent önnek az, hogyha zöld főpolgármester?
Az, hogy például nem ritkítok járatokat, az, hogy például nem lázítok, nem próbálok kihasználni helyi tiltakozásokat, és ennek útján nem lázítok vasútfejlesztések ellen, nem csak Újbudán, az előbb említett példa esetében, de akár Rákospalotán, vagy akár Pestimrén, ahol ugyanez zajlik, ahol a helyi emberek kétségét, aggodalmát, minden nagy beruházás okoz aggodalmat, azt kihasználják, félrevezetik őket, és egy hergelésre használják ezt föl ezek a politikusok, ami szerintem nem zöld politika. Zöld politika igenis az a fajta felelősség, hogy pontosan értjük, hogy ahhoz, hogy ezen a bolygón élni tudjunk évtizedek, vagy akár évszázadok múlva, ahhoz meg kell hozni nehéz döntéseket sokszor, és igen, ezt őszintén el kell tudni mondani. Az, hogy valaki a legapróbb ellenállásnál ezt politikai öncélra elkezdi kihasználni és lázítani, az szerintem nem helyes. Akkor se helyes, hogyha autós üldözéshezés megy, ugye, de, hogy ne egy oldalra hegyezem ezt ki. Én ezzel az alapállással állok ezt hozzá, hogyha az Európai Zöld Pártot bármennyire is érdekelni Budapest, és ezt meghallgatták volna, akkor nekik is ezt elmondtam volna. Ők nyilván egy ilyen én nem is tudom mi ez, egy ilyen politikai beavatkozó műveletként tekintettek erre az egész kérdésre, és hogy olyasmit függesztettek fel, amiről soha szó nem volt, ők azt függesztették fel, hogy az LMP-t támogassák ebben a kampányban, de most egyszer nem merült föl, hogy ők az én főpolgármesteri kampányomat támogatnák, tehát a felfüggesztésük sem érint engem különösebben.
Ön egyébként önmagát hogyan definiálja? Akár ideológiailag, akár... Most ugye arról beszéltünk, hogy zöld főpolgármester lesz, de hogy mondjuk a programja az milyen gondolati kör mentén alakul?
Egyrésztről egy zöld program lesz, ahogy az előbb is erre utaltam, energiahatékonyság, közösségi közlekedés, fenntarthatóság, több zöld felület, több park, nagyobb tisztaság a városban. A tekintetben pedig egy ilyen, nem is tudom mi erre a jó szó, de egy semmiképpen nem egy olyan típusú baloldali program lesz, ami elutasítja a magánszférával való együttműködést, hanem ha hát mondjuk ilyen szempontból talán egy SZOSZDEM programra emlékeztet, hogy én abban nagyon hiszek, hogy igenis ki kell építeni a szövetségi viszonyokat a közjavára, az itt élő emberek javára, azokkal a például az ingatlanfejlesztőkkel, akik jelen vannak. Én ebben úgy látom, hogy egy ilyen szélsőségesen piacellenes logikát követ a mai városvezetés, ami nyilván egy baloldali logikán még akár érthető is, de én ezzel nagyon nem értek egyet.
Amikor ön BKK, egy liberális városvezető lesz.
Amikor ebben a közgazdaság értelmében ez valóban ehhez áll közelebb.
És közben konzervatív rendpárti, hogyha közlekedésről van szó.
Hát de a várospolitika ilyen. Tehát, hogy én nem ezekben az nagy politikai, nem az európai nagy pártcsaládok szerint szeretném a saját politikámat levezetni, hanem az szerint, hogy a budapestiek mindennapjaiban mind lehet segíteni. És igen, van, ahol most, hogy rendpártinak hívjuk ezt, vagy csak a közösségi együttélés szabályainak a betartásáról beszélünk, ez árnyalatnyi különbség, de igen, nem támogatom azt, hogy a közösségi közlekedés járművein olyan viszonyok legyenek, mint ma, ahol ma a járművezetők nem tudnak kitől segítséget kérni. Ma az Újpalotai piacon odajött hozzám egy jegyellenőr az egyik vonalról, aki rendszeresen Kelet-Pesten dolgozik, és azt mondta, hogy folyamatosan éli őket inzultus, látja, hogy azokat a fiatal lányokat zaklatják azon a vonalon, ahol ő az őrsvezértérétől kifelé dolgozik, nem tud kihez fordulni segítségére. Rendőrt hív, az kíván a rendőröknek ezer dolg, amire odaérnek, már elmegy az illető, a járművezetők és a BKK nem tud ebben igazán segíteni neki, a biztonsági őröknek nincs elég hatásköre föllépni, mert privát biztonsági őrök, tehát a BKK rendészet...
Ön kritika érte, hogy sokan az első mondatait úgy értelmezték, hogy ahogy a régi tarlósi világban ön a hajléktalanokat akarja rendészeti eszközökkel megregulálni.
Ez egy direkt félreértelmezése volt a mondataimnak, ahol nyilván Karácsony Gergely járt ebben az élen, ezt nyilván értem egy ilyen főpolgármesteri kampányban. Én nem mondtam olyat, hogy bilincsben szeretnék látni bárkit azért, mert nincsen fedél a feje fölött, nem. Én azt szeretném, hogy kapjon segítséget a fővárosi szociális ellátórendszerben, és ha lehet, akkor lakást is kapjon, vagy tudjon szerezni, vagy tudjon saját egzisztenciát létrehozni újra. De ugyanakkor az a mondatom, meg én attól nem tudok tágítani, hogy a tömegközlekedés nem lehet hajléktalan szálló, hogy a tömegközlekedés nem lehet az a hely, ahol másokat zaklató, nőket fogdosó, ott messziről bűzlő személyek úgy tudnak utazni, hogy ez a közösségi együttélés szabályaival szembe megy, és senki nem érvényesíti ezeket a szabályokat. Szeretnék létrehozni egy olyan BKK rendészetet, ahol akár a Budapest Go-ba, ha kinyitjuk, akkor ott van egy olyan, hogy csetelni tudok a rendészeti központtal, és azt tudom mondani, nem érzem magam biztonságban az 56-os villamoson, ide jöjjön valaki segíteni. Ugyanezt meg tudja tenni a járművezető is, hogy segítséget tudjon kérni, és a BKK-nak a kéklámpás autóival a BKK rendészek oda tudjanak menni, amilyen hamar csak lehet, és tudjanak intézkedni, és ezek hatósági személyek.
Már negyed órát mondott, ami, hogyha egy mentőt hívunk, akkor nem szokott összejönni sokszor a városban.
A bikák esetében szerintem ez egy tartható cél, nyilván függ az esetszámtól, tehát, de szerintem ez egy reálisan kitűzhető cél. Sokan azért kritizálnak, hogy miért nem mondok 5 percet, azért, mert az nem lenne reális. Tehát, hogy szerintem 1/4 óra az, amit ma is nagyjából a bikák tud teljesíteni, hogyha egy baleset vagy ilyesmi van, hogy a kéklámpás autókkal oda tud menni, hogyha ez kritikus helyzet.
A programja még készül, olyannyira, hogy ugye hozzá lehet szólni, van, ha jól emlékszem, 12 olyan témakör, amit meg lehet jelölni, hogy
igen, és aztán bárki számít. Bármilyen véleményt adhat.
Igen, de ön azért adott 5 fő kérdést, ami önnek a legfontosabb, ugye ez a lakhatás, peremkerületek fejlesztése, egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, közterületek fejlesztése, sétáló utcák, stb., és az agglomerációs közlekedés, az agglomerációs ingázásból adódó dugók felszámolása körülbelül, hogyha jól összefoglalom. Mi az, amit az első 100 napban tenne meg? Ami az azonnali?
A BKK rendészet létrehozása, amiről az előbb beszéltünk, biztos az első közgyűlésen ott lenne témaként. Ott lenne témaként az, hogy leállítsuk a kelenföldi kollégium épületnek az eladását, ami egy szimbolikus ügy szerintem. Budapesten hiány van egyébként kollégiumi férőhelyekből is, ugye a Diákváros leállítását emiatt kritizálta Karácsony Gergely is, és én is a kormány részéről, de ő most eladja a meglévő kollégiumot is. És a legnagyobb baj ezzel szerintem, hogy ott bármilyen funkciót megenged, oda hotel épülhet, bevásárlóközpont épülhet, miközben szerintem Budapest lakhatási válságát meg kell oldanunk, vagy legalábbis enyhítenünk kell, hogyha megoldani egy ciklus alatt nem is reális, és építenünk kell olyan bérlakásokat, amik hozzáférhetőek, megfizethetőek, a leginkább erre rászoruló csoportok
az,
számára.
Ez az, amiben esetleg bevonná a magántőkét?
Igen, igen, köszönöm, hogy visszautal rá. Ugye, csak példaként mondom, tehát amikor én BKK vezérigazgató voltam, itt hagyott nekünk Demszky Gábor több mint 1000 kohószökevény buszt. Nem, a főváros rosszabb anyagi helyzetben volt, mint ma a Tarlós István első ciklusában. Ezt még a karácsonyféle számok is mutatják, amiket visszamenőleg reál pozícióba bemutatnak. Most akkor nem volt arra se hitelképessége a fővárosnak, se pénze, hogy lecserélje ezeket, és kitaláltunk egy olyan modellt, egyébként a legjobb európai gyakorlatokból átvéve, hogy egyes vonalakat magáncégek üzemeltetnek, a buszjegy ugyanannyiba kerül, ugyanaz érvényes, ugyanolyan kék, ugyanazon a vonalon jár, tehát a magáncég nem döntheti el azt, hogy a busz mikor járjon és mennyibe kerüljön rá a jegy, de az utasok új buszon tudnak utazni. És valójában szolgáltatás vásárlás útján tudott egy nagy léptékű, több mint 500 busz cseréltünk le ezekben az években. És ezt a modellt máig használja a főváros, Karácsony Gergelyék is folytatták szerintem helyesen. Jelenleg is zajlanak ilyen tenderek. Na most szerintem nagyon fontos lenne ezt a modellt más területeken is meghonosítani. Akár a kollégiumépítésben, akár abban, hogy megfizethető lakások jöjjenek létre. Én azt vállalom, hogy a ciklusomban, az első ciklusomban 10 000 darab olyan szolgálati lakásépítését megkezdjük, amelyek ápolóknak, tanároknak, szociális dolgozóknak, rendőröknek, BKK dolgozóknak, tehát azoknak, akik ezt a várost a vállukon viszik és működtetik, és akik egyébként pont azokban a hiány szakmákban dolgoznak, ahol, hogyha nekünk nincs is lakhatási problémánk, de bemegyünk a kórházba, és azt látjuk, hogy a felápoló hiányzik egy osztályról, ha azt halljuk a gyerektől, hogy már nem se biológia, se fizika tanár nincs az iskolába, akkor igenis ezeken a problémákon tud segíteni, mert ma bécsi lakbéreket kell megfizetni bécsi fizetések mellett Budapesten. Tehát, hogy ez így nem egy tartható állapot, ezen a főváros itt tud legjobban segíteni. Vannak saját telkek, mint ez a kelenföldi, amiket nem eladni kellene, hanem ilyen módon magántőkével együttműködésben fejleszteni, és szerintem vannak állami telkek, amiket meg kell erre szerezni. Rákos rendező is kiváló lenne erre, hogyha nem arab befektetőknek játszaná ki a kormány, amit elég részletes kritikával illettem én is az elmúlt időszakban. De például még ott van a józsefvárosi terület, ott van a Volt Diákváros terület, számos olyan helye van, Rozsdai vezete a városnak, ahol lehetne ilyen megfizethető lakásépítést csinálni, és itt még szerintem, ha nem ennyire polgárháborús viszony van a város és a kormányzat között, ahol nem egy pártpolitikai csata minden ügy, ahol nem mindkét oldal azon versenyez, hogy ki tud rosszabbat mondani a másikra, akkor ebben még talán érdekegyezőséget is lehetne találni, hiszen az, hogy a tanárok, ápolók számára a megélhetés feltételeit javítsuk, és számukra mondjuk a bérük 1/3-áért legyen megfizethető bérlakás Budapesten, az szerintem a kormánynak is érdeke lenne.
Szintén hangsúlyos eleme a fővárosi egészségügyi ellátórendszer javítása nem az ön kezében van. Tehát kicsit nekem úgy tűnik ez, hogy bemondja ezt, hisz érzi az ember fővárosi lakosként az egészségügyi ellátórendszer hiátusait, de hát nincsen eszköze.
Egyrészt a főpolgármesternek szerintem igenis meg kell szólalni olyan ügyekbe, amik nem feltétlenül a hatáskörébe tartoznak, az egészségügynek a kórházakra vonatkozó része ilyen, és kell képviselni a budapestieket. Csak szerintem olyan pártpolitikai ügyekkel nem kell foglalkoznia, amik pusztán egy ellenzéki pozíció építésére szolgálnak. De a kórházak nem ilyenek. A kórházakban nagyon sok orvossal, ápolóval, még kórházigazgatóval is beszéltem az elmúlt hónapokban. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok olyan szervezési probléma van a budapesti egészségügyben, amit igazából senki nem vállal föl, hogy ezt képviselje. A benne dolgozók nagyon sokszor látják és érzik, de ebben a központosított állami rendszerben nagyon változást nem tudnak elérni. Az pedig, hogy a főváros, a budapestiek választott vezetőjében igazán erős nyomást gyakoroljanak a kormányra, akár tárgyalóasztal mellett, akár a nyilvánosságban, erre nem nagyon tud példát mondani
de
az elmúlt
akkor
években.
Egy felhangosított hang tud lenni, hát, és nem több. Azért, tehát nem tud fizikailag tenni azért, hogy megjavuljon, hanem tudja hangosan ütni az asztalt, hogy megjavuljon.
Vannak konkrét ügyek, amire ez így van, vannak, amikre nem. Hagyj mondjak néhány konkrétumot. Tehát egyrésztről az egyik legproblémásabb ügy, és erről egyáltalán nincs szó a fővárosi politikában ma, az a sürgősségi betegellátás kérdése, ahol a nagy centrumkórházakban, ha hétvégén vagy éjszaka bemegyünk, akkor hogyha nem vagyunk akut életveszélyben, akkor egyrésztről sokszor 6-7-8 órás várakozás a tipikus, de másrésztről, ha a budai lakcímkártyával megyek be a pesti, északpesti ügyeletes kórházba, mondjuk a Honvédba, akkor elzavarnak. Azt mondják, hogy menjek vissza Budára. Vagy akkor is, hogyha ott mellette történt valami. Ez ilyen nincs vidéken. Ez egy teljesen budapesti szervezési sajátosság, ezt el kell törölni. A területi ellátási kötelezettség, így hívják ezt, szerintem nem tartható ebben a formájában, és igenis, szerintem, hogyha egy főpolgármester erről beszél, fölhívja rá a figyelmet, talán el lehet azt érni, hogyha budaiként Délpesten esik valaki el, vagy fordítva délpestiként Északpesten éri valami baj, nincs életveszélyben, de orvosi ellátásra szorul, akkor ne zavarják el egy kórházból. Kettő. A centrumkórházak fejlesztése egytől egyig leállt. Én Lázár Jánost nagyon sokat kritizáltam joggal a vasút és HÉV fejlesztések leállítása miatt, de hát, és nyilván a közlekedésből jövök, én nekem nyilván ez volt eddig az ügyem, de hogyha ezt összbudapesti léptékben nézzük, akkor legalább ekkora baj, hogy az összes kórházfejlesztés leállt. Nem csak az a nagy budai új kórház, aminek a helyszíne kapcsán azért vannak kérdőjelek, hogy jó helyen tervezték-e meg.
De hát, a 11. kerületben.
Így van. De a Honvéd fejlesztése, a János fejlesztése, a délpesti Szent István Szent László Egyesített Kórháznak a fejlesztése mind-mind lát, pedig ezekre óriási szükség lenne, ezekért én szeretnék harcolni. De hogy mondjak olyat is, ami viszont fővárosi hatáskörbe vagy ráhatásban van, egyrésztről nagyon fontos a prevenció és a szűrés kérdése, ebben szerintem lehetne a fővárosi kapacitásokat a kerületi szakrendelőkkel együttműködve fejleszteni, és például, amikor hétvégén vannak lezárt közterületek, vannak ilyen dzsemborik a városban, ahol sok ember kijön, igenis biztosítani azt, hogy a legalapvetőbb szűrési lehetőségek ott legyenek. Tömegsportfejlesztésben, ami hát az egészségünkkel összefügg, szerintem van lehetőség a fővárosnak tenni, hogy például úszodakapacitások bővüljenek Budapesten, és végül én egy jó megállapodásnak tartom, tehát nekem nem minden kapcsán van kritikám Karácsony Gergellyel szemben, ez fontos, és nem is akarok ebben a kampányban vele szemben személyeskedő kritikát megfogalmazni, mert nem emberi viszonyunkban van Milagos. Szerintem ilyen típusú vita köztünk, hanem a városvezetési felfogásunk más. Például az, hogy a CT és az MR szűrések kapcsán elindult egy olyan program, amit a főváros finanszírozott, szerintem az helyes. Ugye a vállalás háromszor akkora kapacitás volt, mint amit végül hoztak.
Hát ez ugye az atlétikai stadionért cserébe az állami támogatással, igen, aminek egy része érkezett csak meg.
Igen, de ebben az ügyben nem az történt, hogy a kormány nem fizette, hanem hogy a főváros nem is tudta felhasználni azt, amit fizetett. Ugye mi az oka, ezt meg kell nézni, de szerintem ezt a programot folytatni kell, én ezt nem fogom kritizálni, sőt, én azt gondolom, hogy például a PET-CT szűrésekre is ki kellene ezt terjeszteni, ami ugye a rák megelőzésnek egy nagyon fontos szűrése, és most sokszor fél éves várakozási idők vannak a budapesti egészségügyben. Tehát ezt folytatnám. Szerintem azért van olyan dolog, amit tud tenni a főváros közvetlenül is, és egyébként pedig vannak olyan dolgok, ahol igenis fel kell hangosítani a budapestiek elégedetlenségét, mert a debreceni polgármester felhangosítja, mert a szegedi polgármester felhangosítja. Azt mondják nekem az állami egészségügyben szakmai vezetői pozícióban lévők, hogy a vidéki városok vezetői nem kicsit hangosabbak, ezerszer hangosabbak, hogyha bármi nem működik jó, mint a budapestiek, ahol egyszerűen egy olyan szervezési káosz van, és annyira nem érzi magáénak ez senki, hogy ez így épül le évről évre.
Oké. Okay. Néhány villámkérdés, de tényleg próbáljunk meg nagyon, vagy szeretném arra kérni, hogy válaszoljon. Igyekszem. Nagyon röviden. Nagyon sok konkrét projekt van, aminek érdekel a támogatása, nem támogatása, és akkor menjünk végig. Támogatna-e belátható időn belül egy budapesti olimpiát?
Belátható időn belül biztosan nem lesz Budapesten olimpia, hiszen 2032-ig ki vannak osztva az olimpiák, 36-ban valószínűleg Ázsia vagy Afrika jön, leghamarabb 2040-ben lehet Európában újra olimpia, ugye idén lesz éppen Párizsban. Tehát szerintem a következő ciklusban ez nem lesz egy reális kérdés, de hogy az előző témára visszakössek, ha a 2040-es Usain Bolt elesik a futás közben, ne adja ég, és beviszik a János Kórház traumatológiájára, akkor, és ezt így magunk elég képzeljük, akkor azt gondolom, hogy elég hamar belátható, hogy Budapest ma nem áll készen egy olimpia megrendezésére. Ezeken a viszonyokon előbb javítani kell. Most a kórház egy kérdés, de a közlekedés legalább ekkora, mielőtt erről reálisan beszélni lehet.
Támogatja-e a Városliget projekt befejezését, vagyis a Nemzeti még hiányzó Nemzeti Galéria felépítését?
Egyrészt szerintem hiszterizálva van a Városliget kapcsán a közbeszéd. Mindkét oldalról. Én ebben mindenképpen egy leltárat javaslok arról, hogy ami történt, az jó vagy rossz, és mi jó, és mi rossz, és hogyan kell tovább menni. Szerintem a parknak a felújított részei jók lettek, és ahogy én ott a budapestiek reakcióit látom, elégedettek vele. Szerintem a Zeneháza egy színvonalas, építészetileg és tartalmilag is színvonalas intézmény lett, és szerintem a Liget projektet vehemensen ellenzőkkel szemben ezt a kormány bármikor be tudja mutatni, és nagyon kevesen vannak még a Liget projekten leginkább kételkedők között is, akik azt mondják, hogy hát ez a Zeneháza, ez valami szörnyű dolog lett ott.
Jó,
a
Városligetben. Jó, de akkor most nem tud nemet mondani.
Ha engedje meg, hogy befejezzem, mert ez egy fontos kérdés, fontosabb annál, mint hogy így fél mondatban lekerekítsem. Tehát szerintem a Liget projektnek vannak olyan elemei, amit biztosan folytatni kell, ilyen a Kóskároly sétány lezárása, és az, hogy az autóforgalom ne keresztezze le a Ligetet, és ne egy ilyen autópálya bevezető szakaszként működjön a Városliget. A park rekonstrukcióját folytatni kell, mert mondjuk ott a Vajdahunyadvára körül még mindig le lehetne forgatni olyan jeleneteket, mint amik a szomszédokból sem tűnnének koridegennek, mondjuk így. Tehát ott nem történt 20-30 éve semmi, ezt folytatni kell. Az újabb épületek kapcsán én egyértelműen úgy látom, hogy azokat az építési területeket, amik például a volt közlekedési múzeum helyén vannak, azt vissza kellene zöldíteni és a parknak visszaadni. A galéria kapcsán ott pedig szerintem újra kell nyitni ezt a társadalmi vitát. Én nagyon örülnék, hogyha meg lehetne arról győzni Bán Lászlót és a kormányzatot, hogy ez ne itt, hanem egy már meglévő épület rekonstrukciójával valahol történjen meg. De a nagyon indulatos és hiszterizált mondatokkal én ezeket nem tőlem fogja hallani. Lehet, hogy Karácsony Gergelytől ebben a ciklusban is fog ilyet hallani, mint 5 éve. És azért nem, mert egyrészt a Bán László munkáját én sokra tartom. Szerintem a legszínvonalasabb magyar múzeumi tartalmat előállító múzeumot vezeti a Szépművészeti és a Nemzeti Galéria formájában egyrészt. Másrésztről a terv maga, a helyszínválasztás nem bizonyosan, de a terv maga világszínvonal, és én tudom, hogy mennyi munkát tettek ebbe. Tehát én azt a rengeteg szakembert nem szeretném az ő munkájukat lekicsinleni, akik ezen dolgoztak. Ebben a városban az egyetlen olyan ember, akinek van abban sikerélménye, hogy meg tudta győzni Bán Lászlót valamiről, hogy ne ott épüljön egy múzeum, az én vagyok, hiszen a közlekedési múzeum új helyszínét közösen javasoltuk, pedig ő nagyon meggyőződésesen hitt abban, hogy ott az jó helyen van, de be tudtuk azt bizonyítani, hogy nincs jó helyen, hogy ott nem lehet megfelelően bővíteni, és Bán László segítségével tudtam azt elérni a közlekedési múzeum főigazgatójaként, hogy azt a kőbányai helyszínt, az északi járműjavító dízelcsarnokát, ami egy gyönyörű hely, megkapja a múzeum. A felújítás még nem történt meg, azért harcolni kell, hogy ott az megtörténjen. Egyébként nagyon jó időszaki kiállításokat csinál a közlekedési múzeum ott, tehát azt ajánlom mindenkinek, hogy megnézze. Én szerintem lehet, hogy a galériánál is ezt a kérdést ki lehet újra nyitni. Okay. Én erre kísérletet fogok tenni, de engedje meg, hogy ne ilyen elvágólagos mondatokat tegyek ezügyben, éppen azért, mert szerintem tiszteletben kell tartani a múzeumi szakmának is ezügyben a szempontjait.
Rakpart.
Mi a kérdés?
Támogatja-e, hogy hát vagy lezárják, vagy csillapított autóforgalom legyen, az emberek minél többet lehessenek a Dunánál, tehát hogy egyetlen, ez az évtizedes vita, ami folyik arról.
Nem olyan nagy vita ez ma már szerintem. Egyetemen támogatom azt, hogy a Dunához jobban hozzá lehessen férni. Szerintem a külső kerületekben is nagyon sokat kéne ezért tenni. Válaszolok a pesti belvárosi kérdésre is, csak hagyd tegyem hozzá, hogy akár Soroksár, Pesterzsébet, akár Újpest térségében az, hogy a Duna hozzáférhetősége javuljon, ezek sokszor sokkal egyszerűbb, vagy Újbudán, sokkal olcsóban, egyszerűbben, kevesebb konfliktussal megvalósítható dolgok, és szerintem érdemes ezzel foglalkozni. A pesti rakpart kapcsán ugye azért ebben a ciklusban, amellett, hogy vannak ezek a hétvégi helyes lezárások, semmi nem történt. A tervezés se sikerült befejezni a Karácsony Gergelynek, amit még Tarlós István idején elkezdtek. Ez is egy olyan dolog, ahol én tényleg nem tudom megmagyarázni, mégis mi történt. Olyan, mint a Városháza Park, ahol hát tényleg Karácsony Gergely egyik első számú megjegyezhető ígérete az volt, a győzelme utáni bulin, amit rendezett, üvöltve jelentette be, hogy itt agóra fog épülni a Városháza Parkban. Itt vagyunk 5 évvel később, és a saját udvarán nem tudott rendet csinálni. Ugyanúgy egy murvás parkolón állnak a hivatali dolgozók autói, meg a szoci képviselőknek a skodái, és nem sikerült a Városháza udvarát rendbe tenni. A rakpart ugyanez. Ha valaki A nyilas terror áldozatainak emlékművétől a cipőktől el szeretne sétálni a Lánchídig, nincs ott ma járda. Ha valaki a szabadságid alatt át szeretne sétálni, nincs egy normális szélességű járda. Tehát kell a rakparton egy összefüggő, az év 365 napján használható sétányt csinálni, és nem a kapitány autójának, a téli sótárolónak, a szállodahajó szemetét kell
ott tárolni.
Ezt, amint főpolgármester leszek, azonnal elkezdjük ezt a beruházást, ezt ígérem. Okay. Emellett az, hogy ott teljes szélességben sétány legyen, az szerintem nyáron, hétvégente ez egy helyes dolog. Az, hogy teljes évben kell, erről szerintem még kell társadalmi vitát folytatni, én el tudom ezt is képzelni, és ami még nagyon fontos, hogy én mindenképpen szeretném száműzni a szállodahajó kikötőket a legkurensebb belvárosi pontokról. Nem Budapestről, nagyon jó, hogy jönnek, hozzák a pénzt, de ne a Lánchíd melletti legértékesebb pontonokat foglalják el. Ott legyenek úszóművek, legyenek olyan helyek, ahol le lehet dőlni és napozni, meg lehet inni egy sört, egy kávét, vagy akár hozzuk vissza azokat a folyami úszodákat Budapestre, amik voltak, amik ma is vannak Párizsban vagy Berlinben, ahol egyfajta strand is működik úszóművön a rakpartról elérhető helyen a Duna belvárosi szakaszán.
Rengeteg szakpolitikai kérdés van még, és én szeretném...
De legalább végre ezekről beszélünk.
És én nagyon szeretném, hogyha amint megjelenik a programja, akkor beszéljünk ezekről majd még részletesen. Záró kérdés. Önnek már folyik a kampánya, már mennek a Facebook hirdetések is. Most miből finanszírozza, miből fogja a végéig finanszírozni, az LMP mekkora költséget vállal ebből, és Ungár Péter személyesen beszáll-e a vagyonával? Tudom, sok, de...
Igen. Azért a 100 napban én sokkal több mindent fogunk csinálni, csak itt elkalandoztunk a Bubi kiterjesztésétől a külső városrészekbe egészen egyéb közlekedési átalakításokig, de válaszolok a kérdésére, aztán szakpolitizáljunk még ebben a kampányban, örömmel jövök bármikor ide a Szabad Európába. A kampányt egyrésztről finanszírozzuk olyan adományokból, amik megfelelnek minden tekintetben a jogszabályoknak, amiket a honlapomon bárki megtehet. Ha meggyőztem ebben az adásban a hallgatókat, akkor ők is a vitezidavid.hu-n ezt megtehetik. Nagyon sok hiány jött, és ezt ezúton is köszönöm mindenkinek, vannak a legkisebbek is, és nagyobbak is. Anonim adománygyűjtés, adománygyűjtő ládika és hasonló ilyen a más főpolgármesterjelölteknél felmerült korábbi problémás gyakorlatokat mi nem követünk, és az LMP parlamenti frakcióban rendelkező pártként ezt a kampányt részben finanszírozza, az eddigi látható kampánytevékenységünk egy jelentős részét is finanszírozta, és még nem tett ilyen ígéretet, de én bízom benne, hogy Ungár Péter is támogatni fogja ezt a kampányt, ezúton is bátorítom rá, meg fogom másképp is.
Nyilvánosak és én magam is... lesznek folyamatosan az adatok?
Hát, ugye
vagy lesz egy végelszámolás nyilvánosan?
Elszámolás lesz az, hogy magánszemélyek, akik úgy döntenek, hogy ők 5000 forintot beküldenek az ő nevüket, nyilván nem hozhatjuk nyilvánosságra, de ha bármilyen hatóság később ezt vizsgálja, akkor teljesen transzparensen és látható módon csak bankkártyás fizetésekkel vagy átutalással fogadunk el bármilyen adományt, tehát visszakövethető minden egyes forint útja, és én magam is, ha már ennyit dolgoztam külföldön, és van erre valamennyi lehetőségem, én is a kampányt a magam eszközeivel támogatom, és igyekszem beletenni, hogy ez egy sikeres folyamat legyen.
Vitézi Dávid, köszönöm szépen, tényleg, hogyha megjelenik a programja, akkor újra várjuk.
Köszönöm.
Ez volt a címlap, Vitézi Dáviddal, én Benyő Rita vagyok, viszontlátásra.